Folytatódik az Arena, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid. Egy héttel a Forma 1-es magyar nagydíj előtt beszélgetünk Weber Gábor Forma 1-es szakkommentátorral, a Magyar F1 Racing magazin főszerkesztőjével. Ugye nagyon érdekes volt látni a Nürburgringen, hogy mennyire szoros lett a mezőny, mennyire sűrű lett a mezőny, a Red Bullokat leszámítva, őket most vegyük ki, mert fölényesen domináltak az elmúlt két verseny hétvégén. Az például teljesen szokatlan, hogy mondjuk valaki az első box kiállása után a 14.-16. helyre esik vissza mondjuk a 4.-6. helyről. Hogyha a nyers erőt nézzük, meg az összteljesítményt, akkor nüanszokon, illetve technikai, stratégiai dolgokon is múlhatott az, hogy éppen ki hol zárt, és adott esetben olyan szélsőséges példákat is említhetnék, hogy egy kis hiba és 6-8 helyet eshetett vissza egy-egy pilóta az elmúlt futam hétvégén.
Igen, két szélsőséges példát is hozhatunk. Ugye Lewis Hamiltont hagyjuk, mert a rajtnál benne volt egy balesetben, aminek következtében ugye defektet kapott, tehát már az elején.
Kár, hogy nem láttuk, hogy mi lett volna.
Hátrányba került, így azért Hamiltonra kíváncsi lettem volna, ha bár Kovalainen tempójából ítélve, még hogyha Hamilton gyorsabb is volt nála sokkal a hétvégén, nem hiszem, hogy bele tudott volna szólni a Red Bullok csatájába, de lehet, hogy a Brownok elé például odafért volna, mert Hamilton nagyon konstans volt a hétvégén, és most tűnt úgy, hogy a McLaren először az évben tényleg talált valamit, amitől hirtelen ugrásszerű fejlődést értek el.
És ugye a kocsiján több újítás is volt, mint Kovalainennek.
Igen, rengeteg dolgot építettek át. Kovalainennek csak az új első szárnya volt, Hamilton kapott egy teljesen új padlólemezt, új diffuzorral, új motorborítással, szóval nagyon sok minden változott, és ez tényleg úgy tűnt, hogy elkezd működni a McLaren, hirtelen megtalálták azt, hogy eddig hova áramlott az levegő, ők sem tudták, most úgy tűnik, hogy megtalálták, hogy hogy lesz ebből tényleg elszorító erő. Szóval a lényeg, hogy Hamilton nem tudjuk, hogy hol végezhette, viszont két szélsőséges példának egyik Nico Rosberg, aki a 15. helyről rajtott, és a 4. helyen futott be, hibátlan stratégiát futottak, az elején addig tankolták, amennyit a tank bírt, hiszem 31 kört ment Nico Rosberg az első kiállásaig, majd futott egy rövidebb 18 körös etapot, és utána a végén szem egy 12 köröst a lágyabb keverék, amit a szuperlágy keveréken. Egyszerűen nem lehetett volna ennél több helyet fogni abból a pozícióból, azt gondolom, hogy 15. eleve 11 helyet javítani az edzés teljesítményen, úgyhogy azért előre nem nagyon esnek ki. Ez már önmagában is ritkaság számban megy, és kis ilyen megközelítette Felipe Massát a végén is, úgyhogy a Williams tökéletesen megcsinálta, és nekik a taktika a kezükre játszott.
Bár egyébként azt mondták, hogy 15 kilóval több benzin cipelt végig Rosberg, tehát egy üzemanyagcső meghibásodás igen, miatt megmondjuk is volt.
Valószínűleg elszámolták a dolgot, és maradt benne, hogy a 15 kiló az körönként, hát egy 3/10 másodperc biztos, tehát hogyha 3/10-del beszorozzuk Rosberg összes körét, akkor megkapjuk, hogy mennyivel lehetett volna előrébb, talán Massát is meg tudta volna előzni, az lett volna az igazi szenzáció. A másik véglet pedig azt gondolom, hogy és nyugodtan nem beszéltünk erről, Fernando Alonso, aki végül ugye följött és a Brownokat kergette, de egy Bakinek köszönhetően csak a 12. helyről rajtolt, és aztán visszaesett, ha jól tudom, a 16., 15., 16. hely környékére, ahonnan végül is előre jött és a 7. helyen végzett, úgyhogy messze a leggyorsabb versenykört futott, és látszott, hogy a végén tulajdonképpen a Brownokon nagyon kicsi választja el, hogy így is áthámozza magát, tehát hogy tudja őket támadni verseny közben, és ne csak a box kiállásokra kelljen várnia. Szóval az látszott, hogy például Alonso alatt a Renault nagyon gyors volt, és nagyon sokat is tudott vele kezdeni, szerencsétlenül jött ki az abba, aki éppen szemerkélő esőben, hogy elfékezte magát az időmérőn, és nem jutott tovább. Alonso például bejut az első 10-be, és mondjuk a 10. hely ilyen belülről rajtó valamennyivel 8., 7. helyen, tehát arra mindenképp volt sem, de szerintem előrébb is végezhetett volna, akkor például Alonso teljesen simán megverette volna nem csak a két Brandt, hanem még Massát és Rosberget is. Az látszott, hogy a tempó volt. Nyilván nem tudta volna fölvenni a versenyt a Red Bullokkal, meg a Red Bullok a végén már visszafogták magukat, de a Renault megint csak talált valamit, illetve megint a szokásos egyik futamon úgy tűnik, hogy Renault talált valamit, meg talán Alonso is talált valamit, a következő futamon teljesen megfordul a kép, és arról panaszkodnak, hogy az autó megint nem ér semmit, és aztán megint a semmiből hirtelen előhúznak valamit. Ők pont annyival csinálják másképp ezt, mint a McLaren, hogy a McLaren ideig a szezon elejétől kezdve nem talált semmit, most úgy tűnik, hogy végre találtak valamit. A Renault meg így, mintha apránként találgatna némi teljesítményt, aztán újra elveszti, aztán újra fölszedi. Úgyhogy, mint hogy egy ilyen gombolyagot tolnának maguk előtt, és szépen, és egyszer már csak fölkapják és beteszik a zsákba. Most ugye Alonso elég bizakodó nyilatkozott, hogy megint abba bízik, hogy olyan második szezon fél lesz, mint a tavalyi évben, és most végre van potenciál az autóban, de egy héttel ezelőtt még arról beszéltek, hogy ebben az autóban már nincsen semmi, és ezt el is kell felejteni, és tulajdonképpen azt se tudják, hogy merre fejlesztenek. Szóval ez is jellemző arra, hogy mennyire felforgatt itt az erőviszonyokat, meg a csapatok bevált tervezési mintaképeket, vagy példákat az idei szabályváltozások, ami egyáltalán nem baj, hiszen pontosan ezek a váratlan dolgok hozzák az ilyen versenyeket, hogy egyszerűen nem lehet megmondani, ki az, aki... Hát azt mondom, a dobogó esélyeket talán még meg lehet mondani, de Felipe Massara talán kevesen tettek volna ezen a hétvégén. De hogy a pontszerzésért, vagy ha az első hatot kellene megmondani, tulajdonképpen jósolhatatlan. És ami a Brannak nagyon nagy veszélyt jelent, hogy valóban, amikor nem működik az autó, vagy nem működik a gumi alattuk, nem tudják kellőképpen felmelegíteni, akkor több csapat is hirtelen veszélyes lesz rájuk. Ez az a kártya, amivel most meg kell próbálni kitolni a szekeret, hogyha a Buttonnak meg akarják tartani ezt a vezetést, vagy legalábbis a világbajnoki címig ki akarják húzni. Nyilván egy pont előny is előny a végére, de nem hiszem, hogy rossz Brann azzal számol, hogy most így szép lassan így 6 pontonként eljut a világbajnoki címig, hogyha mindig 10-et meg 8-at szerez a két Red Bull.
Akkor nem is lesz meg.
És akkor már nem is lesz meg, pont ezt akartam mondani, mert hogyha ezen a hétvégén nem betliznek, akkor még meg lehetett volna, de most pont annyi pontot vesztettek már, hogy most már így se lehet megcsinálni. Nyilván nem lesz állandó Red Bull győzelem, sőt, hát ez azt feltételezi, hogy valamelyik Red Bull nyer állandóan. De most, hogyha felváltva nyernek a Red Bullok, akkor megint nehéz helyzetbe hozzák saját magukat. De azt gondolom, hogy ennyire nem is érdemes előre szaladni, hiszen jó néhány futam hátra van, még biztos vagyok benne, hogy lesz kiesés az érről, és igazából ezek lesznek majd a döntő momentumok, ezekhez képest kell majd újra gombolni a kabátot mindenkinek.
Az erőviszonyokat viszont nagyon-nagyon nehéz lenne pontosan belőni, tehát ugye azt látjuk, hogy a Red Bull előrébb volt a többieknél, és aztán, ahogy utaltunk is rá, a Williamsnek is volt egy nyerő pilótája, a McLaren nem tudjuk, hogy mit csinált volna Hamiltonnal adott esetben, a Ferrari egészen jól működött, oké, Räikkönen kiesett, feltűnt a Force India, tehát több csapat is gyakorlatilag a Brannal egy szinten, vagy nagyjából egy szinten volt.
Hát azt mondom, hogy a botladozó Brannal egy szinten voltak, mert azért a Brann majd, hogyha eljönnek a Hungaroringre, és valóban 35 fok lesz, és 52-54 fokos aszfalthőmérséklet, majd akkor azért szerintem másképp rajzolódik ki, akkor hirtelen majd elkezd működni ez az autó, és főleg ne felejtsük el, hogy jellegében ez a magyar pálya azért inkább Monakóhoz hasonlított, pedig ugye a Brannok messze a legjobbak voltak. Persze tegyük hozzá, hogy akkor még a Red Bullon nem volt rajta az a rengeteg újítás, amit azóta bevetettek, és amitől a Red Bull egyébként nagyon sokat is javult. Olyan szempontból vízválasztó lesz a magyar futam, hogy itt látjuk meg először, hogy normális nyári hőmérsékleti viszonyok között, remélhetőleg.
Vagy extrém nyári,
de minden esetre legalábbis meleg pályán, amikor már a Brannnak nem lehet kifogása, tehát amikor elméletileg optimális helyzetben működik az autójuk, mit tud a feljavított Red Bull ellen, tehát magyarul a Red Bull, aki a meleg időben folyamatosan küzdött, azzal emlékezünk vissza a török futamra, hogy a hátsó gumijuk túlságosan kopik és túlságosan melegszik. Az áttervezett autóval, a módosított autóval, amit pont ez szerint terveztek át, hogy kimérjék a hátsó gumit, és van az első tengelyet, tegyék a terelést. Szóval, hogy mennyire versenyképes, és én azt gondolom, hogy már itt is így pariban lesznek ilyen szempontból, tehát a Brannak nem lesz meg az előnye, ami meg volt Törökországban, de innentől jön a képbe az, hogy Button, hogyha ennyire precíziós pontossággal tud vezetni, hogy eddig, akkor kihasználhatja azt, hogyha Vettelnek vagy Webbernek egy egyetlen rossz lépése, vagy egyetlen rossz megmozdulása van. Emlékezzünk vissza a rajt után Törökországban Vettel hibázott, Webbernek is voltak hibájított. Buttontól ezeket nem nagyon láttuk, illetve csak azt láttuk, hogy maga biztosan megy, és amikor kell, akkor mindig rá tud tekerni egy vagy két olyan kört, amivel aztán beérhetetlenné válik. Vagy elég a mostani példát hozni erről a hétvégéről. Szenvedtek, nem tapadtak a gumik, de amikor Barrichello kiállt előle, hogy megmentsék ugye az érkező Alonzótól, hogy minél előbb visszajön a pályára, és tulajdonképpen pozíciót fogjon Alonzó ellen, akkor Buttonnak maradt egy vagy két köre, most már nem emlékszem fejből, hogy mennyit maradt kint pontosan. A lényeg az, hogy akkor azonnal futott egy annyira gyors kört, egy fél másodperce gyorsabb, mint Barrichello leggyorsabb köre addig, az elméletileg nem tapadó, és már minden problémával rendelkező keményebb keverékű gumin, ami szerintem önmagáért beszélt, tehát az a kör ezen a hétvégén egy nagyon komoly teljesítmény volt Buttontól, és ezzel előzte meg Barrichellót, és fogott további pontot, ahhoz képest, hogy őt még féltettük, amikor kiment Barrichello, akkor úgy tűnt, hogy talán Buttonnak még gondja lesz azzal is, hogy Alonso elé visszajön, ehhez képest még előzött egyet. Ezek azok a momentumok, amiket Button mindig be tud mostanában idén húzni, és Barrichello meg képtelen rá.
Hogyha az elmúlt éveket nézzük, gyakorlatilag mindig más nyert a Hungaroringen. A jelenlegi mezőnyből 6-an is arattak sikert, az a Heikki Kovalainen is, akinek nincs több győzelme, illetve az a Jenson Button, aki szintén életében először a Hungaroringen nyert. De nyert itt már Barrichello, nyert itt Hamilton, Alonso és Räikkönen is. Összesen 6 pilóta, és hogyha az elmúlt 7 évet nézzük, egyszer nyert Mihály Schumacher is. Mire számít, az kik lehetnek azok a pilóták, akik most nagyot villanthatnak, nyilván a Red Bullokat és a Brownokat leszámítva?
Ez egy fogós kérdés. Ugye a Ferrari nagyon jól megy például Monakóban, és abból kiindulva, meg abból, hogy most már nem is ezen a Nürburgringi hétvégén sem teljesítettek rosszul. Abból kiindulva a Ferrari például jól lehet. Most megint használták a Kerszet, nem tudom, hogy Magyarországon bevet tetteik-e, minden esetre itt elég hatékonyan tudták használni Fölge Rajtnál.
Ahogy a McLaren is.
Hogyha ezek a fejlesztések, ami látszott a McLarennél meg a Ferrarinál, valóban működnek, és valóban, hát nem tudom, hogy ez jó szó erre, de szóval valóban ki tudják-e hozni belőle a maximumot, azért nem biztos, hogy jó szó, mert eddig is megpróbáltak kihozni a maximumot, és nem a versenyzőkön múlt, vagy a csapaton, egyszerűen ott tartottak vele, ahol. És ezért nem vagyok biztos benne, hogy ami működött a Nürburgringen, az működni fog majd 20 fokkal melegebb körülmények között a Hungaroringen is. Mondjuk azért biztos vagyok benne, hogy jobbak lesznek, mint mondjuk eddig bármikor. Kérdés, hogy mennyire tudnak közel lenni az élcsapatokhoz. És azért ez ilyen szempontból is fontos, hogy a rajtfelállásnál igazából a kerszes csapatok ellen majdnem biztos, hogy aki mögött kerszes autó áll, az azt a pozíciót elveszti a rajtnál. Tehát a Red Bull brancsata az élen, az nem csak arról szól majd, hogy melyikük lesz előrébb a rajtnál egy kedvező pozícióban, hanem arról is, hogy kiszorul be a kerszes autók mögé, hogyha valóban a Ferrari és a McLaren használni fogja a kerszet a Hungaroringen. Szóval tulajdonképpen azt gondolom, hogy duplájára emelkedik a pole pozíció értéke, főleg nálunk, ahol tulajdonképpen lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nehéz előzni, és aki valóban megkaparintja az első sort, és legalább egy sornyi kersz nélküli autót szerez maga mögé, az tulajdonképpen fog egy védekező sort maga mögé, még akkor is, hogyha az ellenfél lesz. Tehát ha a Red Bullok lesznek elő, akkor a két Brown fogja fogni valamelyest a hátulról jövőket, de ha netántán annyira jól sikerül a Ferrarinak, vagy akár a Hamiltonnak, mert Kovalainen olyan szinten maga alá esett, nyilván azért is, mert a McLaren szenved, de azt gondolom, hogy elég mély ponton van saját magával a vezetésével kapcsolatban is. Szóval nem minden, hogy Kovalainen valós veszély lehet még egy jobban működő McLarenben sem, de Hamilton és a két Ferrari, most itt ott is elsősorban Massa, valóban veszélyes lehet, és hogyha oda tudnak kerülni a második sorba, tehát valamelyik Brandt vagy Red Bullt kigolyozzák onnan, akkor nagyon komoly veszélye van annak, hogy elsőként fordulnak rá az első kanyarba, hiszen most is látszott a Nürburgringen, hogy Lewis Hamiltonnak tényleg csak néhány, hát nem azt mondom, hogy néhány centiméter, de körülbelül egy méter hiányzott, vagy kettő, hogy beférjen Mark Webber elé, és elforduljon az első helyen, hogyha nem érnek össze. Nyilván nem olyan hosszú a célegyenes a Hungaroringen, de azért a rajt itt is rajt, és a plusz 80-ról előző itt is jól jön.
Láttuk Massa, mit csinált tavaly kersz nélkül.
Így van, tehát azért el lehet kapni egy jó rajtot, és mondom, a kerszes autók meg különösen veszélyesek. Ha az elmúlt 4 versenyt megnézed, mert nem is akarok az egész évbe visszamenni, mert képtelenség követni, egyszerűen nem tudsz, pontosan te is mondtad, hogy nem lehet erőviszonyokat fölállítani, nyilván a Red Bull meg a Brandt leszámítva, folyamatosan változik. A Williams nagyon sokat jött előre például az elmúlt 4 versenyen, hogyha azt nézzük. Tehát a Williams egyértelműen talált valamit, és Rosberg maga is nyilatkozta még 2 héttel ezelőtt, hogy úgy érzi, hogy most ők nagyon gyorsan fejlesztenek, és talán jobban is mennek előre, mint a többiek.
Ez egyébként nem kis meglepetés, mert az erőforrásaik nem olyanok.
Igen, általában a Williamsre pont az ellenkezője volt jellemző, mint anno az Auberre, és hogy évközben visszaesnek. Valószínűleg jó útra léptek a fejlesztésekkel, és most ezeket konstans tudják hozni a pályán is, amit az adatok, a szimulációk, a szélcsatornás tesztek mutatnak. És ebből a szempontból például a Williams is komoly veszély lehet, hiszen a Williams jellemzően az ilyen jellegű pályákon, tehát a tapadós, inkább a tapadásra, a mechanikus tapadás, és nem az aerodinamikai leszorító erőre, a hatékonyságra van szükség. Szóval jellemzően itt a Williamsnek jó esélye lehet. Tehát azt mondom, hogy Rosberg, de akár Nakajima nagyon sokat fejlődött, ellentétben Kovalainen, Nakajima például egy elég magas hullámon ül most már jó ideje, már a saját teljesítménye szempontjából.
Mert pontja még nincs.
Nincs, de van önbizalma, és nagyon jól megy. Tehát jól megy időmérőn is, jól megy versenyen is, szerencsétlen helyzetekbe kerül néha, vagy saját magának okoz, de sokkal komolyabb teljesítmény úgy, mint például tavaly, tehát Nakajimánál egyértelműen látszik a fejlődés. Szóval a Williamsen érzem azt, hogy itt beleszólhat, ha másban nem, akkor az 5. helyért folytatott versenybe, de ez ugyanúgy egy borsot jelentett mindenkinek az óra alatt, mert mondom, ha valaki hibázik a nagyok közül, vagy két élcsapat közül, akkor mindjárt oda kerülhet, és akkor ugyanez elmondható Hamiltonról, a két Ferrariról, és akkor nézzük meg Alonso teljesítményét megint csak. Tehát jó néhány olyan csapat van, a Force Indiában nem teljesen vagyok biztos, nagyon sokat javultak azzal a fejlesztési csomaggal, amit az utolsó két versenyen használtak.
De ez nem biztos, hogy itt jön ki.
És nem biztos, hogy ezen a pályán kijön, pont ezt akartam mondani, nekik gyorsabb pálya kell, én úgy érzem. Sutil nagyon ráérzett a Nürburgringen, hogy mit kell csinálni, tényleg szenzációsan ment. Kicsit szerencséje is volt, aztán szerencsétlen volt az ütközés miatt, de azt gondolom, hogy az meglepetés lenne, hogy a Force India itt az első 10-be tudná verekedni magát az időmérőn.
A Toyota? Ők jól szoktak menni a Hungaroringen.
Igen, a Toyota jellemzően jól szokott menni a Hungaroringen, emlékezünk, tavaly Timo Glock remekül szerepelt itt, és élete legjobb teljesítményt nyújtotta, de a Toyota annyira rapszodikusan szerepel idén a bahreini futam óta, ahol egyébként ugye első sorban voltak, és aztán nem tudták győzelemre váltani, és azóta, mintha egy ilyen, hát nem is tudom, bal lábbal, jobb lábbal, éppen ahogy fölébrednek, és igazából ők sem tudják, hogy az autó miért működik az adott napon, és miért nem a következőn. Úgyhogy például a Toyota nekem itt az abszolút fekete ló, jó is, hogy rákérdezte. Tehát a Toyotát tudom a legkevésbé belőni, hogy hol lehet, és abszolút el tudom képzelni azt is, hogy a 16.-18. helyen fognak téblábolni, és simán benne van, hogy ők fogják leginkább támadni a Red Bullt és a Brandt, pontosan azért, mert az ilyen jellegű pályákon és az elmúlt pár évben pedig a Hungaroringen különösen jól mentek.
Beszünk egy kicsit a következő szezonról. Ugye a spanyol és az olasz sajtóban hetek, vagy mondhatjuk azt is, hogy hónapok óta téma Alonso Ferrarihoz szerződése. Maga a spanyol pilóta azt mondta, hogy még nem írt alá. Nem tudjuk, hogy ez így van-e. Mekkora esélyét látod annak, hogy a következő idényben, adott esetben mondjuk Räikkönen helyén Alonsót látjuk majd?
Hát igazából azért nehéz ezekre bármit is mondani, mert úgyis majd utólag leszünk okosabbak, és most azt mondom, hogy én biztos vagyok benne, hogy Alonso már aláírt, és majd csak a bejelentéskor lesz ez hivatalos, akkor hogyha mégsem így lesz, akkor de hát ugye miből vettük. Fordított esetben azt mondom, hogy ez csak egy pletyka, majd amikor kiderül, hogy oda igazolt, akkor utólag mindenki azt mondja, hogy de hát ez már eldőlt már június elején. Szóval azt gondolom, hogy igazából csak az elmúlt évek tapasztalat át lehet felhasználni arra, hogy sosem adják ki a csapatok idő előtt, hogy miben maradtak. Emlékezz vissza, Kimi Räikkönen Ferrari sérkőzése.
Szappanopera.
Utólag kiderült, hogy már júniusban biztos volt, már Mihály Schumacher júniusban elmondta Felipe Massának, hogy ő most már abba fogja hagyni, visszavonul az év végén, minden le volt rendezve, de csak Monzába jelentették be, addig mindenki úgy sem, mint a semmiről nem tudna. Ugyanez a helyzet Alonsoval, tehát azért mondom, hogy nehéz megmondani, hogy pletyka-e vagy nem. Az mondjuk, ami ezen a hétvégén felröppent, nem is pletyka szinten, tehát ami tényként kijött, hogy Räikkönen menedzserei Brawniknál tárgyaltak, ebből mondjuk lehet következtetni arra, hogy melyik pilóta hagyná a Ferrarit, és hova távozna, ugye akkor Barrichellónak nem maradt helye, de ez is bele. Tehát logikailag így tökéletes az összes lépés, hiszen valószínűleg Barrichello úgysem maradna már a Brawnnál, mert Button az első számú favorit, ez látszik is. Szerintem annyira meg is romlik majd a viszonyuk évvégére, hogyha ha maradhatna és Barrichello, akkor sem maradna itt, vagy csapat sem akarna őt megtartani. Räikkönennek pedig ugye sokszor a váltás segíthet ilyen helyzetben. Räikkönen nagyon-nagyon motiválatlan most már a Ferrari-nál, és egy olyan autó van alatt, amivel képtelen bármit kezdeni, ugyanolyan motiválatlan, mint Robert Kubica a BMW-nél. Ha egy jó autóba kerül rá, de úgy, hogy a szerződéséből kivásárolja a Brand magyarul, hogy a Ferrari még kifizeti 2010-re is a fizetését, mert így szólnak a pletykák.
Vagy egy részét legalábbis.
Vagy egy részét, és a Brand egy másik részét, akkor például jó autóba ül, ami lehet, hogy újra felvillanyozza, lesz egy jó csapattárs. Azt gondolom, hogy Button és Räikkönen között nem is nagyon lehet surlódás, mind a kettőjük olyan egyéniség, ami nem is hiszem, hogy ők nagyon zavarnák egymást. Button egy ilyen mostanra már teljesen lenyugodott, nagyon humoros, teljesen önmagát adó valaki lett, és Räikkönen pedig tulajdonképpen tesz mindenre, nem is nagyon érdekli, hogy ki a csapatás és az mit beszélnek, ez a kettő között nem is nagyon érzem, hogy surlódás lehet, nem mind a kettő szépen el lesz egymás mellett a csapatba, reggel köszönnek egymásnak, aztán vagy látják egymást legközelebb, vagy nem, szóval még annyi konfrontáció vagy összetartás se lesz köztük, mint jelenleg van a meglevő csapattársaikkal. Ez nem baj, van, aki így tud dolgozni, tehát ez a Brandnál így működne, akkor sokkal jobban járna vele Kimi Räikkönen, meg a Brand is, mint ahogy most jár Barrichellóval, és hogy Räikkönen, ahogy most szenved a Ferrarinál. Alonso pedig olyan szinten a Ferrariba vágyik, hogy azt szerintem a vak is látja. Tehát erre mondják, hogy ezek a házasságok az égbe kötettek, valóban kicsit ilyen irodalmi, de, vagy fennköl, de valóban igaz. Tehát mint ahogy Mihály Schumacher is ott kötött ki, Fernando Alonso is azt érzem, hogy neki ez most teljesen tökéletes alkalom arra, hogy a vergődő Renault-tól lelépjen a vergődő Ferrarihoz, és újra nagy csapatot csinál a Ferrariból, amire csak Schumacher volt képes eddig, amire Räikkönen nem volt képes, amit Massa egyedül nem tud megtenni. Alonso sokkal inkább ilyen szerepkörre vágyik, és szerintem abszolút alkalmas is erre. Tehát ez a tökéletes irányító játékos a világ egyik legjobb csapatába. Tehát
mi lesz Massával?
Szerintem Massa nagyon jó ellenfele lesz Alonsonak, hiszen Massa
megnyerte magának a csapatot.
A házon belül megnyerte magának a csapatot, de ezt ne felejtsük el, hogy Alonso is latin vér, Alonso nagyon jól beszél olaszul, ha visszaemlékszünk a Nürburgringi vitájára Massával még 2007-ben, ott azért nagyon komolyan osztották egymást olaszul, tehát azért az az előny, ami nem volt meg Räikkönennek, vagy mint például Schumacher megtett, hogy megtanult olaszul, az olasz csapatnál. A Ferrarinál nem úgy fog érkezni Alonso, hogy majd jön a spanyol gyerek, akivel majd kommunikálunk angolul kézzel lábbal, ő olaszul ugyanúgy mindent meg tud mondani, hiszen ebben nőtt föl, és olasz csapatnál is, olasz ajkú csapatnál is versenyzett már, voltak olasz versenymérnökei, sőt, még jobbat mondok, Rob Smedley, Fernando Alonso versenymérnöke volt a Forma 3000-ben, tehát Felipe Massa jelenlegi versenymérnöke dolgozott együtt Fernando Alonsoval. Szóval itt azért vannak olyan egybeesések, vagy vannak olyan egymás fedő momentumok Alonso és a Ferrari jelenlegi gárdájának az életében, amikor Alonso egyáltalán nem egy idegenként érkezik majd ez a csapathoz, hogyha tényleg létrejön 2010-re a Ferrari Alonso. házasság, és azt gondolom, hogy abszolút a probléma inkább csak az lehet, hogy ugye Massa fölé érkezik, vagy Massa mellé. Ezt az idő el fogja dönteni. Nem minden, hogy Massával olyan jellegű problémái lennének Alonsónak, mint Hamiltonnal voltak. Tehát pontos azért, mert mind a ketten latin származásúak, ezért szerintem köztük kevesebb surradás. Tehát nyilván lesz hiszti, Massa hisztis típus, azt tudjuk, Alonso is, nyilván más szempontból, de nagyon is. De azt gondolom, hogy kettőjük között az az összhang, ami most nincs meg Massa és Räikkönen között, és azt gondolom, hogy részben a Ferrari szenvedésének ez is az egyik oka, hogy tulajdonképpen nem együtt tolják a szekeret, hanem Massa tolja az egyik oldalon, Kimi ül rajta a másik oldalon, és a csapat meg bámul előre, meg hátra. Azt gondolom, hogyha Alonso beáll a hámba, akkor nagyon keményen fogják tolni, vagy húzni ezt ketten, és ez lett az egyik kulcsa annak, hogy a Ferrari újra fölálljon a földről.
Ez lenne a cél a McLarennél is, de nem tudjuk, hogy ki lesz a második számú pilóta. Lewis Hamilton maradása az nyilván 100%, bár az év elején voltak zűrök, nem hiszem, hogy az angol sztár elhagyná a McLarent, ahol világbajnok lett, és hát német pilóta érkezik mellé minden bizonnyal, hogyha Heikki Kovalainen nem elküldik, már pedig jelenleg minden jelenre mutat.
Most ugye Nico Rosbergre gondolsz, de...
Timo Glock is szóba kerül, hát... de ugye Sebastian Vettel is ott van a képben, még ha nehéz is lenne megszerezni.
Én biztos, hogy egy Vettel a Red Bulltól atombombával nem lehet kirobbantani, és ez a Red Bull is, és ő is tesz róla, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen egy szerelem közepén nem lehet elszeretni valakitől egy nőt, ez ugyanez a helyzet, Vettel és a Red Bull a jelen pillanatban, hogy abban kár gondolkodni. Timo Glock egy jó kérdés, nyilván olcsóbb lenne, mint Nico Rosberg. Nico Rosberg viszont azt gondolom, hogy még mindig keresette, vagy jobban eladható, amellett, hogy a tempója is megvan. Persze nem feltétlenül miatt fog választani a McLaren. Én most mondok neked egy meglepőt, és most ezt papírra is merném vetni, aztán lehet, hogy majd jót nevetek rajta decemberben, szerintem Robert Kubica megy a McLarenhez. Ugyanis Kubica az egyetlen, akinek a, amellett, hogy ő nagyon nem bírja, hogyha nagyon rosszul teljesítő autó van alatta, de amúgy a hátán fát lehet vágni, tehát abszolút nem érdekli semmi. Van egy bizonyos szempontban nagyon hasonlít Kimi Räikkönenhez, viszont vele ellentétben nagyon szókimondó, és azonnal érezteti, hogyha valami neki nem stimmel. Ez nagyon nem fekszik jól a BMW-nél. Ő a BMW-vel nem véletlen nem hosszabbított több évre tavaly, csak egy évre. Ezt nagyon jól tette a mostani helyzet ismeretében, tehát egészen biztos, hogy Robert Kubica távozik a BMW-től. Erre biztos most, erre bármit mernék most fogadni. És Robert Kubica azért a mezőny egyik legfelkapottabb pilótája, annak ellenére, hogy idén nem is nagyon látjuk, de annyira rossz a BMW, és annyira motiválatlan, hogy ez tipikusan az a helyzet, hogy Heidfeld, neki ilyenkor jön elő az az fajta erőssége, hogy ilyen buldogszerűen harapós, és a végletekig küzdő. Kubica egy olyan művész, azt mondom, aki, hogyha lehet, akkor a legjobb képeket festi, de ha nincs hozzá megfelelő ecsete, vászna és festékei, akkor az egészet a sarokba dobja. Heidfeld meg ilyenkor is megpróbál valamit masszatolni, hogy azért kijöjjön bele valami. Kubicának megfelelő eszköz kell, és azt gondolom, hogy Kubica az egyik legfelkapottabb ember lesz a piacon, és érdemtelenül nem beszél róla most senki. Én azt gondolom, hogy Kubica a McLarenhez abszolút esélyes Hamilton mellé. Kubicát egyáltalán nem érdekli Hamilton. Tehát amennyire Alonsót föl lehetett bosszantani Hamiltonnal, Kubica úgy sétálna át Hamiltonon, független attól, hogy Hamilton megveri őt vagy sem, amennyire csak lehet. Tehát nekem ilyen szempontból Kubica hozzáállása azért szimpatikus, mert ahogy az angol mondja, abszolút egy no bullshit személyiség, tehát ami a szívén, az a száján, és a szó szoros értelmében nem úgy, mint Räikkönennél, akinek általában nincs semmi a száján, vagy morog valamit. Szóval Kubica tényleg elmondja, amit gondol, viszont abszolút maximálisat követel a csapattól, annak ellenére, hogy túl sok, nincs semmi sztárral űrje tulajdonképpen.
És nem német ez a gond, ugye a Mercedes miatt.
Nem német, viszont azért ne felejtsük el, hogy jó, hogy a lengyel piac egy 40 milliós piac, nem hiszem, hogy ez lenne a Mercedes első számú vendő vára, viszont azért Közép-Kelet-Európában mégis az egyik legnagyobb piac. És a másik azért, szóval, hogy mondjam, tehát az, hogy német vagy nem német, ennél már jobban összemosódtak a határok Európában jelenleg, vagy a világon. Nem hiszem, hogy a nacionalitás ennyire sokat nyomna alatban most már. Sokat...
Csak hát nem volt még német pilótája a McLaren Mercedesnek.
Hát igen, de azt gondolom, hogy ezen pontosan ezért túl tudják tenni magukat ezek után is, hiszen hát ha eddig se volt, akkor még pár éve túlink, majd egyszer talán lesz, ha lesz megfelelő. Én, hogyha én lennék Martin Wittmars, vagy Ron Dennis helyébe, akiről ugye nem beszélünk, de azért mégiscsak a McLaren egyik tulajdonosa, szóval én Robert Kubica után biztos, hogy leginkább utána lasszóznék, mert nála szabad a gazda, és mondom, róla egyelőre semmi szóbeszéd nincsen, pedig teljesen biztos vagyok benne, hogy nem marad a BMW-nél, és logikusan persze van máshova, esetleg lenne máshova útja, de az egyik lehetséges szóba jöhető posztot, pont most beszéltünk meg, hogy Kimi Räikkönen próbálja, vagy legalábbis a pletykák szerint Räikkönen menne a Brownhoz, Button mellé, ami szóba jöhetett volna. A Red Bullnál úgy néz ki, hogy nem lehet kirobbantani Vettelt és Webbert, tehát a jelenlegi másik topautó nem működik. Massa és Alonso úgy néz ki, hogy a Ferrari jövőbeli párosa lesznek. A Renault nem igazán hiszem, hogy olyan szempontból komolyan lehet nevenni egy szerződés szempontjából, hogy világbajnoki címre esélyes autót gyártson 2010-re jelen pillanatban. És innentől kezdve marad a Toyota és marad a McLaren, mert sem a Toro Rosso, sem a Force Indiát nem feltétlenül akarom degradálni, de Kubica szempontjából csőbörből vödörbe. Montek itt választaná a Toyotát, vagy a McLarent. Én azt gondolom, hogy 10-ből 9-szer mindenki a... vagy szóval mindenki ez a McLaren fele húzna, már csak azért is, mert a legendásan egyikében elrontott McLaren után jön egy nagyon jó McLaren, és kétszer nem lépnek olyan rossz folyóba, a Toyota meg még egyszer sem lépett a jó folyóba, tehát vagy ugyanabba a vízbe, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy Robert Kubica egy Toyota szerződéssel menne mondjuk a Toyotával az a McLarenhez távozó Timo Glock helyére. Én azt gondolom, hogy Robert Kubica szempontjából, meg a Forma 1 szempontjából is lenne ez egy rossz szerződés, Hamilton megint kapna egy nagyon kemény ellenfelet, akit viszont abszolút nem lehet kicsinálni, már csak a másért nem azért, nem, mert Robert Kubica a pedók egyik legkomolyabb pókerjátékosa, a szokásos pókerpartikon, amit pénteken szombaton ütnek össze, például Alonsoval együtt, meg Bernie Ecclestone együtt, Kubica az egyik legelvetültebb pókeres, tehát hogyha valaki bazírt arca végbír ülni egy Hamilton elleni farkas szemet, egész évben az pont Robert Kubica.
Visszatérünk ezekre majd az év végén, egy hét múlva pedig a Hungaroringen meglátjuk, hogy hogyan alakul a mezőny, és hogyan alakul a Red Bull és a Brown közti párharc. Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az elmúlt bő 50 percben Weber Gábor Forma 1-es szakkommentátort, a Magyar F1 Racing magazin főszerkesztőjét hallották. Már a véget ért az aréna, búcsúzik a műsorvezető, Farkas Dávid.